fedő sztorik, trükkös titkosszolgálati játszmák, árulások, titkok, bűnök, meglepő fordulatok Dezső András új könyvében, a Mafiózók mackónadrágban és a Magyar Kóla című bestsellerek szerzője, ismét egy zárt, a nyilvánosság előtt kevéssé ismert világba merül el. A könyvében bepillantást nyerhetünk a hírszerzők, kémek, ügynökök világába, és sok információt kapunk, amelyek kipótolják a hézagokat mindarról, amit az újságokban olvashattunk az elmúlt évtizedekben. A könyv időnként regényes, máskor meg egy nevét eltitkoló hajdani hírszerzővel találunk interjút. Dezső András újságírót arról kérdezem, könnyebben vagy nehezebben gyűjtötte anyagot ehhez a könyvéhez, mint a két előzőhöz?
Jó kérdés. Az első könyvemhez könnyebb volt gyűjtenem információkat, ugye ott is levéltári kutatásokat is végeztem, illetve régebbi történeteket dolgoztam fel bírósági anyagok, ítéletek alapján, és talán könnyebben is nyíltak meg az emberek, mint ugye egy olyan témában, ami érzékeny, illetve hát nem csak azért érzékeny, mert nem szeretnének róla beszélni, hanem amiatt is, mert ugye titoktartás köti őket évekre visszamenőleg is, és akkor nyilván szelektálniuk kell így agyban, hogy mi az, amit még úgy elmondhatnak, hogy azért ne legyen baj ebből. Tehát igen, határozottan nehezebb volt ebből a szempontból a fedősztori megírása.
Számodra az volt ebben fontos, hogy valamennyire a rendszerváltozás előtti időszaktól kezdve ezt a folytonosságot lássuk, ahogyan a titkosszolgálat szerepe, feladatköre, meg egyáltalán a működése alakult vagy változott. Ez volt a fontos, vagy a történetek, amelyeket megírsz?
Hát az alapkoncepcióm az volt, hogy olyan embereknek, akik egyáltalán nem ismerik ezt a világot, hogyha elkezdik olvasni, akkor értsék meg, amit írok, tehát legyen közérthető, de azoknak is mondjon újat, akik ezen a területen dolgoztak, vagy akár dolgoznak, akár mint titkosszolgák, és igazából azért kezdtem a 70-es évektől, bevallom, mert azért a számításba kellett venni, hogy ezek a történetek, ugye ezek hosszúidék titkosak voltak, és nyilván azokkal a történetekkel tudtam igazán jól foglalkozni már mind nagyon részleteiben, aminek az anyagait, az aktáit már kutathatóvá tették, és azért is gondoltam, hogy ezeket fontos ilyen részletesen bemutatni, mert igazából a technika változott, meg egy csomó minden változott, de a módszerek, például a beszervezések, vagy a kapcsolattartás formája, vagy az információ szerzés lényege, tehát hogy miért van szüksége egyes államoknak is milyen jellegű információkra, szóval ezek nem változtak, és ezeken a történeteken keresztül talán jobban meg lehetett érteni, például a 70-es, 80-as évek kémtörténetein keresztül, hogy milyen volt a kémkedés vagy a hírszerzés a valóságban, mert ugye arról azért volt embereknek talán tapasztalata ilyen James Bond filmekből, meg ilyen olyan filmekből, hogy képzeli el ezt Hollywood. De én azt szerettem volna bemutatni, hogy milyen most. És nyilván az aktuális kémtörténetek, vagy amik most vannak, vagy amik a rendszerváltás után voltak, azok értelemszerűen még mindig titkosak, tehát nehezen kutathatók. Úgyhogy igazából az volt a koncepcióm, hogy megcsinálom részleteiben, ami már kutatható, bemutatom azt minél alaposabban, és a rendszerváltás után pedig hát inkább megpróbálom kicsit ilyen riportosabbra venni, vagy ilyen sok interjú van, tehát hogy bemutatni magát ezt a világot.
Ebből a könyvből kiderül, hogy hogyan lehet valaki kitanítani, kiképezni, hogyan volt ez Oroszországban, vagy a CIA esetében, vagy Magyarországon. Ki jó kémnek például? Beszéljünk arról, ami számodra a legizgalmasabb volt ebből.
Hát a legizgalmasabb az mindenképpen azok a hírszerzők, akiket úgy neveznek a szakmában, hogy illegális hírszerzők, tehát akik nem diplomáciai fedésben vannak külföldön, és még diplomaták, de valójában mellette hírszerző tevékenységet folytatnak, hanem teljesen más személyazonossággal, teljesen illegalitásban, mármint hogy van mondjuk egy rendes állásuk, mondjuk nem tudom, könyvelő vagy kereskedő, és senki nem tudja, hogy esetleg nem is az a nemzetisége, aminek ő mondja magát, tehát mondjuk egy osztrák házaspár valójában orosz, és még a saját lánya sem tudja róluk, hogy ők valójában oroszok.
Olga és a férje, de ez egyébként az döbbenetes az a történet, hogy ők alvóügynökökként évtizedekig, ugye?
Így van, és vannak ilyen alvóügynökök a mai napig, sőt, hát amennyire utána jártam, Magyarországon is voltak, tehát egészen az ezredfordulóig létezett ilyen program, mert a rendszerváltás előtt még volt is kiképzés, aztán később szerintem már kiképzés nem, de külföldön tevékenykedtek olyan magyarok, akik mondjuk németek voltak, senki nem tudta róluk, hogy valójában ők magyarok, és ilyen kettős identitásuk, kettős személyazonosságuk volt, Ez a legnehezebb része egyébként ennek a szakmának, tehát ez a szakma csúcsa az illegális hírszerzés. Nyilván ilyenkor két élete van valakinek, és tehát tényleg nagyon fényszerű az egész. És ez miatt is nagyon érdekes, engem ez különösen érdekelt. Ami a képességekhez tartozik, nyilván az illegális hírszerzők esetében, tehát ugye mondjuk a top hírszerzőkről beszélünk, ott ugye nagyon fontos az, hogy nagyon könnyen tanuljon nyelvet, nagyon jól tudjon hazudni, konzekvensen, értelemszerűen, és hidegvérű legyen, nem remegjen meg a keze egy-egy illegális akció közben. Ugye itt nem biztos, hogy ilyen, mint a filmekben, tehát nincsenek előzöldözések, meg ilyesmi, de mégis hát ugye úgy kell mozognia, hogy ne derüljön ki, hogy ő kicsoda. Nyilván itt attól függ, hogy miről beszélünk, hogy egy elemző, hogy aki a titkosszolgálatnak elemző, annak egészen más képességek birtokában kell lennie, mint mondjuk aki a terepen dolgozik. Nyilván a terepen dolgozó talán a legérdekesebb figura ebből a szempontból. Neki az a legfontosabb talán, hogy nagyon jól tudjon kapcsolatot teremteni emberekkel, és nagyon jó emberismerő legyen, és nagyon jól tudjon befolyásolni embereket. De tényleg az emberismeret talán a legfontosabb, hogy az, akit beszervez, arról tudja, hogy mik a gyenge pontjai, hogy mivel lehet manipulálni esetleg, mivel tudja magához láncolni, mivel lehet megfogni, és egyáltalán megbízhat-e benne. Tehát, hogy ezek a képességek nagyon fontosak.
Ilyen szempontból egyébként nagyon jó, hogy a Rímner Gábor és a Halmi Zoltán történetével kezded, mert hogy annyira belülről meg tudja az ember ismerni, tehát ennek a lélektanát is meg tudja ismerni. Ugye a Rímner esetében azt, hogy milyen, amikor egy 17 éves fiatalember kalandvágyból vállalkozik valamire, de nem tudja magát tartani ahhoz, és aztán ezért üti meg a bokáját. A másik esetben pedig, hogyha valakit arra képeznek ki, hogy állandóan álca mögé bújjon, akkor miért csodálkozunk, hogyha átáll és kettős ügynök lesz.
Igen, nekem is egyébként ezért tetszik nagyon ez a kis, nagyon jó megfogtad a lényegben, pontosan ezt akartam érzékeltetni, hogy ugye ilyen húsvér emberekről van szó, mindenkinek egy más élettörténete, és pontosan a Rímner sztoria mutatja, hogy a CIA sem mindenható, hogy ők is hibáznak, hiszen hibáztak a kiválasztásnál, nem mérték fel jó, hogy mire képes, mire nem, mire fut ki az ő története. Míg mondjuk a Halmi esetében nagyon érdekes szerintem, hogy főleg így a rendszerváltás tükrében, hogy kit nevezünk hősnek, vagy éppen nem mondjuk árulónak, mert ugye nála az a nagyon érdekes, hogy később a rendszerváltás után azt mondta, hogy ő igazából a rendszer ellen volt, hiszen már akkor a nyugatiaknak kémkedett, amikor még itt kommunizmus volt, miközben egyébként valójában pénzért csinálta, illetve sértődöttségből, mert ugye itt már nem jutott előrébb, és hát ugye ezt így csak akkor ismerjük meg igazából az okokat, meg az egész hátterét, hogyha mélységében mutatom be ezt a történetet, úgyhogy nekem is ezért ez nagyon érdekes volt mind a két eset.
Hogyha ehhez az alvó ügynök házaspárhoz visszatérünk, fölvetődött bennem, hogy majdnem minden esetben, amikor hírszerzőkről írsz, akkor ott van, hogy beiratkoztak egyetemre jártak, vagy hogy például nagyon izgalmas, hogy milyen munkát kellett vállalniuk, vagy mi az, ami segítette az ő álcájukat, de közben azért információt is kellett szerezniük, szóval, hogy bizonyos helyekre miért kell beépülniük.
Így van, és nagyon fontos, hogy az előbb a képességeknél, tehát nem csak az, hogy mondjuk nyelveket jól beszéljen, vagy mondjuk akár csak egy nyelvet, de azt jól, mondjuk egy illegális hírszerző, akinek nyilván el kell hitetnie mondjuk, hogy német gyökerei vannak, vagy osztrák, hanem az is nagyon fontos, hogy egyetemeket, iskolákat könnyen elvégezzem, tehát könnyen tudjon tanulni. Mert itt úgy működik a történet, hogy kiküldik ugye külföldre, és ott tulajdonképpen egy ilyen életpályát kell befutnia, és minél jobb pozícióba kell kerülnie. Ugye a Rimmernél ezt szólt el a CIA, mert ő nem tanult tovább. Tehát a CIA nem véletlenül mondta, hogy inkább tanuljon, az a fontosabb, hogy tanuljon, mert a CIA-nak az volt a fontosabb, hogy legyen egy ügynöke, minél magasabb az államigazgatásban, aki ezt a minél magasabb pozícióba helyezkedik el, és ezért nagyon értékesek azok a fiatalok, akik ugye nagyon könnyen tanulnak, bárhova be tudnak jutni bármelyik egyetemre, mert az egyetemeken épülnek ki azok a kapcsolatok, amelyek mondjuk, hogyha valaki nem titkosszolga, akkor is ugye úgy hasznosítja. Na most pláne egy titkosszolga esetében, hogyha bekerül egy jó egyetemre, akkor ott az évfolyamtársai később, a csoporttársai, évek múlva lehet, hogy kulcspozícióba kerülnek, és teljesen máshogy állnak hozzá ez az emberhez. Tehát egy jó pozícióba került ember az egykori csoporttársához, évfolyamtársához, szobatársához, másképp áll, mint egy idegenhez. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos szempont a tanulás, hogy tudjon tanulni egy hírszerző, és jó eredményekkel végezzen különböző iskolákban, akár külföldön is, úgyhogy igen, ez egy nagyon fontos dolog.
Hol van a gyenge pontjuk, általában ez kiderül?
A család az egyik gyenge pont, nyilván a magánélet is, tehát hogyha zsarolhatóvá válik, itt persze nem csak arra gondolok, hogy mondjuk lesz egy szeretője, vagy ilyesmi, mert minden olyan történésről, amikor zsarolhatóvá válik, tehát mondjuk valaki szerencsejátékfüggő lesz, vagy ittas vezetésen élik, mondjuk többször. Tehát amikor zsarolható lesz, most mondok egy egyszerű példát, ha itt van mondjuk egy diplomata fedésben lévő hírszerző, mondjuk egy orosz, mondjuk Magyarországon, és többször ittas vezetésen kapják, akkor ugye neki ezt elvileg jelentenie kellene minden egyes esetet. Természetesen ugye nem büntetik meg, mert mondjuk diplomáciai ugye mentességet élvez, vagy immunitást, és akkor mondjuk első alkalommal még jelenti, második, harmadik, negyedik alkalommal meg nem, mert nem akarja, hogy ebből baj legyen, és mondjuk a harmadik alkalomnál arra hivatkozva szervezik be, hogy ha nem működik együtt, akkor hát értésére fogják adni a főnökeinek, hogy eddig ezt letagadta. És ugye itt két választása van, ha jelenti az esetet, akkor visszahívják, biztosan, mert ugye nem jelentette korábban ezeket az eseteket, ha viszont nem jelenti és együttműködik, akkor kockáztatja azt, hogy később lebukik és esetleg börtönbe megy emiatt. Tehát a gyenge pontok ezek, ahol sebezhetővé válik valaki, mondom, ez a ittas vezetés, adósságba keveredik, pénzavarba, ilyesmi.
És amikor kiderül, hogy ő is ember, az mind.
Pontosan, így van, és akkor igazából vannak a tippkutatók, tehát azok, akik felmérik, hogy kik azok az emberek, akiket esetleg be lehet szervezni, mert van ilyen gyenge pontjuk, ők kifejezetten ezt nézik. Mondjuk nem feltétlen az, hogy van egy gyenge pontjuk, mert zsarolással beszervezni az nem a legjobb megoldás, mert ugye az hát nem a legmegbízhatóbb ember, de mondjuk, hogyha tudják valakiről, hogy adósságai vannak, vagy szükség van pénzre, de egyébként nem annyira elkötelezett a hazája mellett, akkor az ilyen embereket ugye ezek a tippkutatók be tudják ajánlani. És akkor utána környezettanulmányt készítenek róluk, megnézik, így körbejárják, és akkor, hogyha úgy látják, akkor megismerkednek vele, és szépen lassan így beszervezik.
Az olvasó, aki mondjuk a 80-as években is figyelte az újságokat, az újsághíreket, egészen döbbenetesen összeáll számára bizonyos információ, amit akkor gyűjtött, és hogy valójában mi volt mögötte. Írott, hogy 82-ben a Magyar Hírlapban megjelent, hogy a mexikai rendőrök talán letartóztatták a világ legrettegettebb terroristáját, aki abban az időben itt volt az Intercontinentalban Budapesten, és hogy ezt mennyire nem tudtuk.
Igen, én is ezeket nagyon érdekesnek tartottam, meg nyilván egy ilyen aha élményem nekem is volt mondjuk a kutatás során, hogy ja, hát így már érthető, meg így összeállt. Tehát ilyen szempontból ez fontos volt beraknom, és nyilván arra is rávilágítanom, hogy most is rengeteg olyan esemény van, amiről nem is tudjuk, hogy mi van mögötte. Persze nem kell ilyen nagyon nagy dolgokra gondolni, de igen, be akartam mutatni mindenképpen ezeken akár példákon keresztül, hogy a hírek mögött van egy olyan valóság is, amit csak egy szűk kör ismer. Nyilván nem arra utalok, hogy ez a szűk kör irányítja a világot, meg ilyesmi, de hogy kicsit ezt is így megértsük, hogy milyen izgalmas ez. Persze ez nagy megfejtés nem ad, mert a kor hírei mögött, tehát az aktuális hírek mögött azért csak akkor tudjuk, hogy mi van, hogyha ilyen területen dolgozunk, még akkor se biztos, mert ugye nagyon sok titkosszolgálat van, nagyon sok művelet, tehát inkább tényleg csak erre törekedtem, hogy láthassam azt, hogy a hírek mögött van más hírek is, amit csak évtizedekkel később ismerünk meg esetleg.
Igen, de talán okosabban tudja az ember figyelni a könyved után a híreket, mert kifejezetten a Carlos vagy a Sakál ügyében, amit leírsz, hogy hogyan jártak el vele szemben a hatóságok vagy a titkosszolgálat, szóval hogy itt van egy ilyen retteget bűnöző, és nem ám, hogy lekapcsolják, hanem valami egészen más csinálnak, és ez nagyon érdekes, hogy mi a különbség a rendőrök eljárása és a titkosszolgálat eljárása között, más részben is utalsz erre.
Ez egy nagyon fontos dolog, amit most mondtál, tehát ez nekem viszont nagyon tudatosan egy szempont volt, hogy ezt mindenképpen bemutassam, hogy így megértsük. Tehát ugye nagyon sokszor beszélünk arról, hogy a titkosszolgálat van-e mögött, meg ők sokszor azt mondják, hogy nyomoznak, hát ugye a titkosszolgálat nem nyomoz, tehát ez más, mint a rendőrség. Nem is az a célja mondjuk, hogy lekapcsoljon valakit, egészen mások az érdekei, és nagyon sokszor találkozunk azzal is, akár filmekben, sorozatokban, vagy akár a hírekben, hogy kitűnik, hogy még a titkosszolgált és a rendőrség között konfliktus van, vagy nem ugyanazon a pályán játszanak, és azt beszerettem volna mutatni, hogy ez miért van. Tehát, hogy igazából nem biztos, hogy ugyanaz az érdekük mondjuk egy bűnöző esetén. A titkosszolgáltnak lehet, hogy az az érdeke, hogy megfigyelje ezt a bűnözőt, esetleg információkat szerezzen tőle, míg a rendőrség minél rács mögött akarja tudni. Tehát ez egy nagyon fontos különbség, és ez egy nagyon érdekes, hogy mondjam, dolog, ami mondjuk például Magyarországon leginkább a terrorellátási központnál csapódik le, ugye, ami se nem rendőrség, se nem titkosszolgálat, valahol a két szék között a padalá esett. De ott például ott konkrétan ez egy ilyen érdekes dolog is volt, hogy a teket mennyire vegyem be, hiszen igazából ők rájuk inkább az a jellemző, hogy valaki megjelenik egy fegyverrel és rögtön lekapcsolják. Igen. És egyébként ez azért érdekes, mert a teket, amikor ugye megalakult, akkor az európai titkosszolgátokat tömörítő informális klub, tehát ahol így összejönnek ezek az európai titkosszolgátok, ott nem is nézték jó szemmel a teket. Tehát, hogy ugye úgy kinéznek, hogy ilyen fekete ruha, és ott van vagy tek, és akkor kivonulnak, és benne vannak a médiában, és ilyen elfogó alakulat. Szóval, hogy úgy tekintettek rájuk, hogy ezek nem is titkosszolgák. A rendőrök meg úgy tekintettek rájuk, hogy hát ők nem is rendőrök. Tehát nagyon helyzetbe került a tech. Szerintem ezt azért úgy a könyvben próbálom így megértően leírni. És ez nem feltétlenül a tech hibája, csak egy ilyen hibrid valami lett, és a titkosszolgálatnak túl rendőri volt, a titkosszolgálatoknak, a rendőrségnek meg túl titkosszolgálati.
A kellős ügy kapcsán még az is izgalmas, ahogyan őt kiszorítják, és más ügyben is előfordul ez, tehát megint csak a rendőrség és a titkosszolgálat eljárása közötti különbség, hogy ráveszik az illető terroristát, hogy hagyja el az országot.
Igen, és hát ugye a Kárdusz esetében nagyon, hát idézőbe vicces módszerek, hogy betörnek hozzá a motelbe, hogy érezze azt, hogy meg rákenik más titkosszolgálatra, amikor követik, nyugatnémet rendszámautóval követték őket, hogy higgye azt, hogy a nyugatnémetek vannak rajta. Ezek a játszmák, ezek nagyon-nagyon érdekesek, ami nagyon fontos egy jó titkosszolgálat esetében, akár hírszerzés, akár elhárításról beszélünk, hogy nagyon kreatívnak kell lennie. Tehát nyilván nagyon kevés döntéshozó titkosszolgálati vezető, vagy akár a titkosszolgálatokat felügyelő politikus meri bevállalni a kreatív megoldásokat, de igazából azt lehet látni, hogy aki mer, az nyer alapon vannak az igazán sikeres akciók. Tehát, hogy a könyvben írok egy csecsen emberrablás történetéről, amikor 90-es évek közepén végén magyar segélyaktivistákat raboltak el Csecsenföldön, és ott például nagyon kreatív volt a magyar titkosszolgálat, amely a művelet végén kiszabadította ezt a két embert, és ez egy nagyon nagy horderejű művelet volt, és nemzetközileg is ugye a toppon van egy ilyen művelet, de ez kreativitás, bevállalóság nélkül nem működik, és nagyon sokszor ugye félünk a titkosszolgálatoktól, de sajnos a helyzet az, hogy nagyon kevés titkosszolgálat igazán kreatív, pedig igazából erre lenne szükség. Tehát ilyen játszmákra, meg olyan megoldásokra, amikor mondjuk átverik akár a bűnöző, vagy a célszemét átverik, vagy egyáltalán, tehát nem egy ilyen egyenes úton gondolkodnak, hogy akkor oda megyünk hozzá, aztán meg mondjuk neki, hogy menjen el, hanem úgy játszmáznak vele.
Egyébként nekem ez a másként gondolkodás, vagy hogy hogyan jár a titkosszolgálat agya, ez akkor döbbent meg, amikor írsz arról, hogy egy külföldi nagykövetségre bombát vittek be, és ugye nem az az első reakció, hogy kihozni, hanem valami egészen mást kell vele csinálni.
Ugye megint ott lyukadtunk, hogy mondjuk egy rendőrség azt mondja, hogy azonnal hozzuk ki a bombát, igen, meg ki kell hozni. Egy titkosszolgálatnak mások az érdekei.
Nem mehet be egy külföldi nagykövetségre elvileg, ugye?
Igen, nem is mehet be, igen. Tehát eleve az, hogy azt megszervezni, hogy bejuthasson. Szóval ez egy nagyon-nagyon izgalom. De mondok egy másik példát, talán ez a könyvben nem szerepel, de rávilágít arra a kreativitás, meg a hosszú munka gyümölcse mi, hogy amikor az FBI, tehát az történt, hogy a világ ilyen nagy drogkereskedői anonimizált ilyen készülékeken, telefonkészülékeken kommunikáltak egymással. Ezek teljesen saját készülékek voltak, tehát nem a kereskedelmi forgalomba kapható készülékek, és az FBI lecsapott egy ilyen gyárra, vagy egy ilyen fejlesztő cégre, amelyik ilyen készüléket csinált, és beszervezte a vezető fejlesztőt, majd azt a készüléket, amit lefejlesztett, azt arra kérte, hogy terjessze el az alvilágban. És elterjedt ez a készülék, és minden bűnöző azt hitte, hogy ez a legjobb készülék, ez a lehallgathatatlan, stb. Közben az FBI, gyakorlatilag az FBI tulajdonolta, és aztán egy-két év múlva lekapcsolták azokat, akik ezt a készüléket használták. Tehát itt is ugye idő kellett hozzá, kreativitás, rizikó, de megérte. Nyilván nem nyertek háborút, mert aztán ugyanúgy lettek aztán drogkereskedők, akik a piacon maradtak, és átálltak egy másik készülékre, de valami ilyesmire gondolok akkor, amikor azt mondom, hogy túl kell járni a másik eszén.
Volt-e olyan, akire különösen kíváncsi voltál, és hát nyilván név nélkül, de benne van a könyvben, és esetleg csalódást okozott, vagy nem erre számítottál?
Hát olyan volt, hogy magyar, aki illegális hírszerző volt. Én erre voltam a legjobban kíváncsi, tehát azok, akik ilyen területen dolgoztak, is magyarok. Igazából ami nagyon nem csalódás volt, hanem hogy mondjam, egy drámai dolog, hogy több olyan eset volt, vagy legalábbis egy eset biztos, amikor hát ugye megszűnt ez a külföldi munka, és vissza kellett térni abba az identitásba, ami az igazi identitás volt, és voltak ugyanúgy gyerekek, család, akik erről így igazából nem tudtak, és hát annyira nem tudta például valamelyik gyerek feldolgozni ezt a váltást, tehát hogy előtte valahol volt, ahol nem tudom, bement a boltba, és bármit megvehetett, és egyáltalán nyugaton volt, majd visszatért Magyarországra egy, nem tudom én, 60 négyzetméteres öröklakásba. Tehát, hogy aztán öngyilkos tette miatt. Ilyenekkel találkoztam, amikor ezt vizsgáltam, ezt a magyar illegális hírszerzőknek a múltját, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon féltve őrzött titkuk, tehát, hogy ő tényleg ez egy olyan terület, ami így a titkos világon belül is még titkosabb. Engem ez érdekelt a legjobban, nyilván pont amiatt, mert a Németországban ország, de valójában orosz házas pár sztoria is nagyon érdekelt, és akkor kíváncsi voltam, hogy hát vannak-e, voltak-e hasonló magyarok, és hát igen, voltak egyébként.
Dezső Andrással beszélgettünk új könyvéről, Fedősztori, kémek és titkos játszmák Magyarországon. A könyv a 21. század kiadó gondozásában jelent meg.